Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közösen értékelték a tanévet a piarista intézményvezetők. A tanév során minden hónapban találkoznak a piarista intézmények vezetői, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, kérdéseiket, a közös munkával készítsék elő a stratégiai iránymutatásokat és fejlesszék egyes témák mentén tudásukat, gyakorlati kelléktárukat. A második fél évben a tartománypasztorális tervének előkészítéseivel is foglalkoztak. A tanévvégi találkozó célja az év közös értékelésén és lezárásán túl a rendtartomány stratégiai irányvonalai mentén való közös gondolkodás és egyes területek együttműködésben történő fejlesztése volt. A Fatimai Szűzanya első magyarországi búcsújáró helyén, Alsó-Szent Ivánon májustól októberig minden hónap 13-án a Fatimai Jelenések napjain tartanak zarándoknapot. Az idei harmadik búcsúnapon, július 13-án a hagyományoknak megfelelően ismét egy új misés pap, a székesfehérvári kötődésű Mesics Richárd János mutatott be szent misét, akit június 24-én szentelt pappá Spányi Antal megyés püspök. Prédikációjában Mesics Richárd rámutatott, az irgalmas szamaritánus története nekünk hívő embereknek azt tanítja, hogy a legfontosabb feladatunk Istennek megfelelni, az ő rendelését beteljesíteni, valamint fele barátainkon segíteni. Budapesten tartják a 75. Fiszek játékokat, a katolikus iskolák nemzetközi diákolimpiáját. Az esemény keddesti megnyitóján Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte, a vasárnapig tartó rendezvényen a sportot, az ifjúságot és a katolikus kereszténységet ünneplik a résztvevők. A politikus, becsületes, sportszerű versenyzést kívánt a diákoknak, és a legsportszerűbb csapatnak felajánlott egy Szűz Máriát ábrázoló kerámiát. 14. Leó pápa üzenetét a budapesti játékokat szervező Katolikus Iskolák Diáksportszövetségének elnöke Török Csaba tolmácsolta. Az egyházfő azt írta, a sportoló fiatal olyan fiatal, aki elutasítja a digitális világban való elszigeteltség kísértését, és ehelyett elmerül egy olyan valóságban, amely gazdag testvériségben, erőfeszítésben és szórakozásban. Az Erzsébet táborok többek egy nyaraló helyszínnél, ahol közeget jelentenek, ahol szeretettel nevelik a gyerekeket, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a Fonyódligeti Erzsébet táborban sajtótájékoztatón. Varga Bajusz Veronika hozzáfűzte, a táborokban a honismeret, a tudomány, a kultúra, a sport és a kereszténység köré épülő tematikában minden nap várja a gyermekeket valamilyen élmény. Úgy fogalmazott, ma egyszerre van jelen a remény és a jövő a Fonyódligeti táborban, ahol a gyermekek megismerhetik a rendőrség, a honvédség, a mentőszolgálat munkáját, és azokat, akik ellátják ezeket a szolgálatokat. Mindenkiből válhat ilyen hős, és abban bízunk, hogy ez motivációt jelent a gyermekek számára, jegyezte meg. Közölte, idén már csaknem 10 milliárd forintos támogatásból több mint 110 ezer gyermek vehet részt az Erzsébet táborokban. 25 kísérletet hajtott végre Kapu Tibor sikeresen a nemzetközi űrállomáson, ahonnan kedden tért vissza a magyar kutató űrhajós, az Axiom 4 küldetés tagjaként. Kapu Tibor jól érzi magát, a családjával is találkozott már, mondta Juhos Norbert, a Hunor program küldetés vezetője. Hozzáfűzte, a következő 2 hétben rehabilitációs időszak vár a magyar űrhajósra, pihennie kell orvosi felügyelet mellett, amelyet a Semmelweis Egyetem munkatársai látnak el. Lemondott az ukrán miniszterelnök. Demis Simál nem indokolt a távozását, de az ukrán elnök már tegnap közölte. Azt javasolja, hogy az eddigi gazdasági miniszter Julija Szviridenko vegye át a kormány vezetését. Olvasható az Inforádió oldalán. Végül az időjárásról. Az ország déli-délnyugati felén erősen felhős, helyenként borult marad az ég, máshol gomoly felhőképződés mellett több órára kisüt a nap. A déli-délnyugati tájakon eső, zápor, az északkeleti tájakon zivatar is előfordulhat, másutt kevés a csapadék esélye. A maximum hőmérséklet ma 24 és 30 fok között alakul, késő estére 14 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Luther kiadónál az evangélikus gyűjteményi kiadványok sorozatban jelent meg Bagár Iván ostromnaplója, melynek címe 7,5 deka kenyér. 1944. decemberétől a háború végéig a bécsi kaputéri evangélikus templom alatti pincében és barlangban több mint 30-an húzták meg magukat. A templom lelkésze és segédlelkésze mindent megtett azért, hogy mindenki túlélje ezt a vészhelyzetet. A segédlelkész Bagár Iván naponta lejegyezte kézírással gondolatait, illetve az eseményeket, kortörténeti csemege a történészek szerint. Könyvbemutatót tartottak június 20-án a templom melletti közösségi teremben, melyen részt vett Fabinyi Tamás püspök, Venás Eszter a kötet szerkesztője és Ungvári Krisztián történész. Először Fabinyi Tamást hallják.
Itt a budavári lelkészi hivatalban, amely gyülekezetnek én egyik lelkésze volnék, találtam püspöki szolgálatom elején egy borítékot, és rá volt írva, hogy Bagár Iván naplója, és elkezdtem olvasgatni, ez egy gépelszöveg volt. És hamar kiderült, hogy ez a gépelszöveg, ez egy összefoglalója lehet egy kézírásos naplónak, amely azonban nem állt a rendelkezésünkre. Ismerjük számos ostrom naplót, de ez mégis különbözött mindegyiktől, hiszen ennek nagyon sok lelki tartalma van, hiszen egy lelkipásztor írta, aki azt a barlangot, ami itt a budai épületek alatt végig húzódik, mondhatjuk úgy, hogy templommá szentelte. Templommá szentelte, mert Isten tiszteleteket tartott Séter Ferenccel, a gyülekezet parókus lelkészével együtt, és úrvacsora osztásos alkalmakat tartottak. Olyan is volt még, hogy német katonák bejöttek, nem fegyverrel, hanem jó szóval, hogy ők szeretnének segíteni, és annyiban segítséget kérni, hogy Bibliát vagy bibliaolvasó útmutató szeretnének kézbe venni, mert Vital Isten evangélikus atyafiak voltak, és egyúttal adományt is adtak a szegényeknek. Tehát német nyelven is tartottak még a német katonák kedvét Isten tiszteletet. Persze volt olyan német katona is, aki feltörte a parókián a szekrényt, és elvitte onnan a nagy kincsnek számító lekváros dobozt, vagy egyéb élelmiszert, mert éhesek voltak a katonák, és aztán ugye a szovjet katonáktól még inkább hogyan kellett félni, azt talán nem is kell elmondani. Tehát ez az a napló, ami valamelyest rendelkezésünkre állt, és akkor most jön a történetnek egy csodálatos fordulata, hogy egy jó ismerősöm felhívta a figyelmet arra, hogy internetes aukció egy olyan kéziratos munkát árulnak, ami érdekelheti az evangélikus egyházat. Megnéztem, és nem hittem a szememnek, hogy ez bizony Bagár Iván kézírásos eredeti naplója. Tehát aminek egy kivonatolt része a rendelkezésünkre áll, valaki legépelte, azóta se tudjuk, hogy ki. De a lényeg az, hogy kezünkbe került ez a kézirat, és attól kezdve ennek a bűvöletében éltünk, és hát nagyon örültünk annak, hogy ezt meg tudjuk jelentetni. Krisztián, ha kicsit kontextusba helyeznéd mindezt, hogy milyen hadihelyzet volt 1944 végétől kezdve, ez a napló 1944 karácsonyán kezdődik íródni, és egészen 45 tavaszáig tart.
Ungvári Krisztián történész.
Ha összehasonlítjuk a második világháború legnagyobb ütközeteit, akkor azt látjuk, hogy a budapesti ostrom az igazából Sztálingráddal, Moszkvával, Leningráddal, Varsóval és Berlinnel van egy ligában, de nyilván sok különbség van, például az, hogy Berlin sokkal hamarabb véget ér. Nyilván mindenféle mutatót tudunk nézni az egyik szempontból, az egyik rosszul, másikból a másik, de hát benne van a top 5-ben. És itt nem csak a halottak száma az érdekes, hanem ennek az ostromnak tényleg ez a lépésről lépésre, szobáról szobára való folyamata, aminek az eredményeképp ebben a várkerületben egyetlen egy igazán lakható lakás tudtommal nem maradt. Csak a pincébe lehetett lakni, és ez ugye akkor kezdve még hosszú hónapokig.
Venás Eszter.
Ostrom alatt nagyon sok problémája volt az embereknek. Az egyik legnagyobb probléma a holttesteknek a temetése. Egyrészt tél volt, iszonyúan fagyott volt a föld, másrészt ahhoz, hogy ezt a fagyott földet valaki fölássa, ahhoz nagyon sok idő kell. Ha nagyon sok ideig kint van valaki a szabad ég alatt, akkor növekszik az esély annak, hogy a felülről hulló bombák vagy a belövések során ő maga is áldozattá válik. Ezen kívül nem volt koporsó, és nagyon nagy számban voltak halottak. A mi óvóhelyünkön ebből a szempontból szerencsések lehetünk, vagy gondolhatjuk őket, mert egyébként ennek a kötetnek az egyik fő üzenete, hogy ez a közösség, ez a 30-valahány ember, aki ezen az óvóhelyen volt, valahogy túlélte. Történtek halálesetek, vagy egy háborúban egy bomba átszakítja a födémet, és meghalnak, akik ott vannak, ez ellen nem lehet tenni, vagy a vízhordás alatt, hogy meghal valaki az aknatűz alatt, ez ellen nem lehet kivédeni. De egy csomó olyan problémát, az éhezést, a betegségeket, az időszervezet legyengülését, ami ellen azért lehet valamelyest védekezni, ők sikerrel elhárították. Tehát ezt a 4 kivétetetlen halálesetet leszámítva nem haltak meg az ostrom alatt azok, akik a barlangban voltak. De visszatérve a temetésre, az egyházfi és a családja, vagy a menye, meg a felesége január 16-án halt meg, amikor a templom második nagy találatot kapja, ez a templomnak a hátsó traktusát érintette. Az óvóhelyen lévők ebből annyit érzékelnek, hogy egy hatalmas robbanás történik, és amikor feljönnek, akkor látják, hogy mekkora a pusztulás. Elkezdik kiásni a halottakat, 1,5-2 méter a törmelék. Egy idő után látják, hogy nem megy, német katonák is segítenek, mert azt is tudni kell, hogy ennek az épületnek nagyon sok pincéje van, akkor is ugyanilyen zegzugos volt, és a már nem létező iskola pincéjében német katonák voltak, illetve egy német tábori kórházszerűség vagy segélyhely volt. Tehát azok a német katonák, akik itt voltak, közülük néhányan a segítségükre sietnek. Első nap egy holttestet tudnak kiemelni a romokról, a második nap a másik kettőt találják meg nagy nehezen, és utána jön még az eltemetése a holttestek, ami ismét napokat vesz igénybe a fagyos föld miatt. És ez az egész közösséget nagyon megrázza, és ennek ellenére megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy megadják a kellő végtisztességet a halottaiknak. Egyrészt megpróbálják becsomagolni őket valamiféle pokrócba, egyenként mindegyik holttestet. Figyelnek arra, hogy a férj és a feleség egymás mellé kerüljön. Tartanak egy gyászszertartást, és az itt lévő diakónisza abból a szőlőtőből, amit a Kismárton egyházfi gondozott, egy kis koszorút készít, és azt elhelyezik a síron. Ez január 16-án van. Így zajlik a temetés. Amikor január 30-án Bagár Iván kísérletében megsérül a Mészáros László nevű 14 éves fiú, és a sérülése miatt a Kapisztrán téren rögtön meghal. Aknat támadás történik a Kapisztrán téren a vízhordás során. Aki tud bemenekül az állami nyomda épületébe, annak az óvóhely részén szintén van egy ilyen első segélyhely, ott kezelik Bagárt és Réter Ferencet. Simor, amikor látja, hogy már nem tud rajtuk segíteni, akkor feljön és megnézi, hogy mi van a Mészáros Lacival. Látja a testet kint a nyílt téren, és az akna tűz alatt ki akar rohanni, és meg akarja próbálni, hogy behozza. Megpróbálják megakadályozni, nem sikerül megakadályozni, és behozza az állami nyomda épületébe, akkor látják, hogy halott. De ekkor már a közösség a teljesítő képességének a határán van, és Mészáros Laci holttestét nem hozzák haza, sőt, amikor az állami nyomdából jönnek emberek, és kérik, hogy hozzák haza, és temessék el, azt mondják, hogy nem tudják. Tele van az udvar már romokkal, fagyos a föld, a Bagár meg a Sréter beteg, sebesült, ők nem tudnak már temetni. És azért Mészáros Laci holttestét már nem itt temetik el az udvaron, hanem ideiglenesen az Országház utca elején, nem tudjuk, hogy ki és mikor. Ott temetik el, és majd később exhumálják. És ez mutatja azt, hogy amit még január 16-án meg lehet tenni, azt január 30-án meg nem lehet megtenni. És a helyzet egyre szorítóbb, és egyre kétségbe esettebb helyzetbe kerülnek, annak ellenére, hogy bizonyos szempontok szerint ebben az óvóhelyben lévők azért a többiekhez képest nem voltak, azt hiszem, annyira rossz helyzetben, ellátás szempontjából, étel, víz, ami nagyon érdekes, mert a víz az állandó probléma a várban, és sok helyen olvastam, hogy a vízszolgáltatás teljesen megszűnt. Ennek ellenére a Bagár azt írja, hogy többször visszatért itt náluk a víz, és tetemes mennyiségű vizet tudnak, vezetékes vizet is szerezni, és most néztem meg, hogy január végén 500 liter tartalék ivóvízük van, ami egy nagyon jó mennyiség abban az időben.
A víz egyébként nem csak innivalónak kellett, meg tisztálkodáshoz, bármennyire, hiszen például a férfiak nem borotválkoztak, szakát öveztek Bagár Iván és Réter Ferenc is, de például a víz kellett ahhoz, hogy a pék egyáltalán kenyeret adjon, tehát jegyrendszer volt, és hiába volt valakinek jegye, sőt Bagárnak a felesége után még valami erős fizikai munkára utaló többlet jegye is volt, ha jól tudom.
Hát a felesége terhes volt, illetve szoptatós anya, és ő kapott ilyen nehéz testi munkás jegyet, ami valamennyi többlet kenyérrel járt.
De egy idő után már nem ér semmit, ha a pék nem tudott adni, és a pék is akkor volt hajlandó egyáltalán szóba állni, elők a hoztak vizet.
A pék kérdés egy nagyon érdekes kérdés, és olvastam egy tanulmányt, ahol azt írták, hogy meg volt szabva, hogy melyik utca melyik pékhez mehet. A Bagár naplóban viszont van három pék, akit említenek, és ők sorra járják ezeket a pékeket. Ha az egyiknél nem kapnak, elmennek a másikhoz. Sréter Ferenc üzletel a pékkel, hogy orvosságot szerez neki, és akkor ad neki kenyeret.
Ungvári Krisztián.
Olyan dolog nem történt sehol, hogy a pék az átváltott volna magánüzemmódba az értelemben, hogy feketén még plusz aranyat, vagy nem tudom, mit kért volna a kenyérért. Ezt már azért se tehette meg, mert ha ez kiderül, akkor annyira sok kivégezték volna, mert startárnyén volt. De ennek ellenére azért az a helyzet, ami akkor itt uralkodott, az mindenre lehetőséget adott volna, és ahogy Márai Sándor is írja, hogy ennek az ostromnak, hogy a csendes hősei részben ezek a pékek, akik folyamatosan sütöttek. És nekem az a gyanú, hogy káosz olyan nagyjá vált már január közepére itt a vár területén is, hogy ez a rend, amit először pont azért találtak ki, hogy valamilyen módon az elosztás normálisan működhessen, ez összeomlott. És a pékek viszont, hogyha volt víztük, és hozott neki valaki vizet, akkor nem kezdtek el pattogni azon, hogy akkor menjen a másik helyre, hanem kiadták. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a naplóból is kiderül, hogy itt emberek egymásnak élelmiszert adnak, ami 2025-ben nem egy olyan nagy, hogyha valaki ad valakinek egy szelep kenyeret, de azért képzeljük el, hogy egy hét étlezés után ennek mekkora súlya van, hogy valaki megosztja azt, ami nála van, úgy, hogy folyamatosan törik fel az összes lezárt helyet, és viszik el egyébként fegyveres emberkék.
Fabinyi Tamás.
Ugyanakkor volt az egyháznak egyfajta hálózatossága, mert Séter Ferenc például fölvette magára a hátizsákot, és amikor át tudott menni a Dunán, átment a Deák térre, és 50 kiló élelmiszert hozott egy talán ottani egyházi élelmiszer raktárból, így képzelem.
És ez azért is nagyon figyelmreméltó, mert ezt január 15-e előtt teszi ugyan, de nem is január legelején csak, hanem már aztán később, de most a Dunai hidak azok folyamatos légitámadások alatt voltak, ráadásul ki is voltak lukadva több helyen, mert hogy tüzérségi terültalálatot kapott a pályatest, tehát az azon való közlekedés az nem volt olyan egyszerű.
De a befagyott Dunán át lehetett menni, nem volt olyan időszak?
Igen, de a Duna viszont csak január 15-e után állt be teljesen. És nem beszélt, tehát ő biztos, hogy nem a befagyott Dunán ment át még szerintem, hanem a hídon, mert a Duna később állt be. És tehát az egy mindennapos életveszélyt jelentett eleve kimenni az utcára, de innen a Deák térre elsétálni, az most is több mint fél óra. És az akkor, amikor állandóan meg kellett állni, sokkal több idő volt, mint fél óra, és ha azt veszük, minden egyes perc 2% valószínűséggel mondjuk azt eredményezt, hogy valaki egy aknaszilánkot kap.
Még a napló elején szó van arról, hogy mikor írhatott levelet, vagy kapott levelet a Dunántúlon biztonságba helyezett feleségétől, vagy feleségének mikor írt, és egy idő után nyilván megszűnt a posta szolgálat december 22-e után.
Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez a napló, az az alcíme, hogy Bagár Iván ostrom naplója, nem Bagár Iván személyéről szól elsősorban. Séter Ferencnek tényleg ez volt az egyik, akár azt is mondhatnánk, hogy missziója. Ő végigjárta azokat az evangélikus gyülekezeti tagokat, akiket elért, és állandóan ment, és híreket hozott, és volt, amikor az utolsó darab 2 kilós kenyeret hagyta ott például a Danhauseréknál fent hegyvidéken, mert ők
Danhauser László, lelkésztársa volt a Budahegyvidéki gyülekezetben.
És akik már hetek óta nem láttak kenyeret, vagy volt olyan, ez is a temetésekhez kapcsolódik, hogy az egyik lelkésznek az édesapja meghalt, és bocsánat, ez nem a budavári gyülekezethez tartozik, de ahhoz a lelkészhez, de ez a lelkész, akinek az édesapja meghalt, egy nagy bérházban lakott, ahol úgy működött a főzés, hogyha valaki adott fát, amivel lehetett tüzelni, akkor kapott érte ételt, tehát nekik nem volt fájuk. És a lelkész ide jött fel a budavári templomhoz, és a szétrombolt budavári templomnak a faanyagát kapta meg, és így tudott ő élelmiszerhez jutni utána a saját lakóhelyén. Az, hogy ők mennyire vigyáztak egymásra, szerintem abban is látszik, hogy az idős néniknek a dunyhája elkezdett vízesedni lent a barlangban. És akkor Séter Ferenc meg Bagár kijöttek, és összegyűjtöttek faanyagot, és ácsoltak nekik egy szép lambéria-szerűséget, hogy megvédjék a dunyhákat a vízesedéstől. Ez plusz munka volt. Újra ki kellett jönni a felszínre, és vállalták ezt. De tulajdonképpen azzal, hogy ezt vállalták, megmentették az időseket esetleg egy tüdőgyulladástól, de megmentették a közösséget attól, hogy ápolni kelljen a tüdőgyulladásba szenvedő időseket, ami nehezíti a közösségnek a túlélését. Tehát az, hogy ezek az egyéni vágyak, mert mindenki személyesen akar túlélni, és Bagárnak ez egy ilyen szinte monomániás gondolata, hogy újra találkozni a feleségével, és mindent azért csinált, hogy ez megvalósulhasson, de mégis alá tudta rendelni ezt a közösség érdekének, amikor elment vizért, amikor az idős hölgyeken segített, amikor ügyet intézett az előjáróságon. Többször kellett elmennie, bejelentenie azt, hogy hányan laknak itt az óvóhelyen, vagy az egyeztet különböző más óvóhelyeken tartott istentiszteleteket, és volt, amikor alig úszta meg a hazautat, mert végiglőtték őket, és utólépésben értek haza, de mégis megtették, és szerintem ez volt a közösség túlélésének az egyik kulcs mozzanata.
Miközben másoknak segített, azért a csendes óráiban késő este, ha gyertya mellett, akkor gyertya mellett, gyertya csonk mellett, ha teljesen sötétben, akkor úgy, de körmölte a naplóját,
és újra visszatérnek az ilyen sorok, hogy szeretteim, imádkozzatok, ó, bárcsak találkoznánk még, ó, bárcsak az jó Isten vigyázna rátok, és milyen sokat gondolok rátok, drága Bendikém, ugye Bendegúz kisfiam, nem véletlenül adta neki, erről most nem beszéltünk, de a Bendegúz fiat, hogy Bendegúz neve, mert ő származású volt, felesége német, tiszta német volt, és szerettek volna egy magyar gyermeket nevelni, és azért adták a Bendegúz nevet Bendikének becézve, hogy ne lehessen majd más nyelvre átfordítani. Tehát folyamatosan imádkozik értük. Szeretteim, imádkozzatok, ez a kiállításnak is a címe. Krisztián, arról kérdeznének, hogy ez a barlangrendszer itt a Budavár alatt, ez hogy is terül el?
Ez egy nagyon nagy barlangrendszer, és ez nagyon puha, márgás kőzet, ami itt van, és már a honfoglaláskor is voltak itt barlangok, amit adott esetben használtak is azok, akik itt éltek. De attól kezdve, hogy maga a vár, vagy várnegyed létrejött, ugye ezeket a barlangokat elkezdte a lakosság egyre jobban használni, eleve az összes pince, amit van, az majdnem mindegyik egy ilyen barlangba benyílik, és igazából a föld alatt el lehet menni a Bécsi kapu tértől egészen a hadminisztériumig ezekben a barlangokban, és ezért is tudta a lakosság ezt túlélni. Tehát, hogyha ez egy gránit hegy lett volna barlangok nélkül, akkor elképzelhetetlen lett volna ez a túlélés. Biztos, hogy több tízezer ember fért ezekbe el. És a másik, hogy a barlangok egy részében voltak utak, és onnan meg kockázat nélkül lehetett vizet hozni, most így pont nem, de másutt igen. Ami egy óriási könnyebbséget jelentett azoknak, akik ott voltak.
Ez a barlang úgy képzelendő el, itt a belső udvarról le lehet menni egy lépcsőn, és ott van egy ilyen pince-szerű rész, ott volt a főzés, vagy a közösségi életnek egy része, és egy meredek lépcső vezet lefelé, ami a tényleges tulajdonképpeni barlang, és ott aludtak. Tehát az első éjszaka, amikor még tényleg hirtelen kellett lemenni karácsony szent napján, levitt két széket, Bagár Iván azt összetolta, egy téli kabátot magára terített, és úgy aludt, hogy próbált aludni, aztán nagyon fázott, és feljött még egy pokrószért. És azért ott több tucatnyian egy ilyen vizes, barlangos részben, hogy éltek, ez azért meglehetősen egészségkárosító. De hogyan zajlott az élet, akár itt az alsóbb szinten, vagy középső szinten, illetve a mélyebb szinten? Hol, mi történt?
Venás Eszter.
A barlang valóban kétszintes. A legfőbb jellegzetessége nyilvánvalóan a zsúfoltság volt, mert ezen a cirka szerintem 20 négyzetméteren 30-34 ember zsúfolódott össze. Ezen kívül valóban főztek, és még azt is felírják, vagy feljegyzik, hogy egy istentiszteleti helyet is valahogy kialakítottak. Nem volt ilyen elszeparálás, hogy valahol a közösségi tér volt, és valahol aludtak. A beosztás úgy nézett ki, hogy a felső szinten, ami veszélyesebb volt, az egy pince szint, és látszik, van egy ablak is, ami körülbelül a járda szintjével egy magasságban van, tehát ez nem nyújt igazi védelmet, hogyha tényleg bombatalálat érni az épületet, de itt aludtak főleg a szeretetházi gondozottak, a diakónissa, vagy akik valami oknál fogva nem akartak lemenni a barlangba. Itt ugye azért volt fény, még hogyha valami kevés is, de beszűrődhetett azon az ablakon, ahol egyébként kivezették a tűzhelynek a kéményét is. Az alsó szintre 23 nagyon meredek lépcső vezet le, tehát nyilván aki nem tudta ezt megtenni, az fönt maradt. És ott van egy kis kerek, de barlang részlet, ahol körülbelül egy 20 ember feküdt. Hogyha valaki lemegy, és elképzeli, hogy ott 20 ember fekszik, akkor iszonyú zsúfoltságot jelent. Sőt, oda még egy padot is beállítottak, azért, hogyha erősödnének a bombázások, akkor a fentiek, ha le kell, hogy jöjjenek, akkor legalább ülni tudjanak.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. A budavári evangélikus templom közösségi termében mutatták be
Bagár Iván ostrom naplóját, melyről könyvbemutatót rendeztek június 20-án, és az ott elhangzottakból készítettem az imént sugárzott összeállítást. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Hitvalló című műsorunkban folytatja a barátságról szóló beszélgetést Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2022. november 30-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! A mai adásunkban tovább folytatjuk a tanév elején elkezdett beszélgetés sorozatunkat a barátságról. Mégpedig arról a kapcsolatról, barátságról, amely Isten és ember között bontakozik ki. Először is szeretném megkérdezni tőletek, hogy lehetségesnek tartjátok-e, hogy Isten és ember között személyes kapcsolat, barátság alakuljon ki? Lehetséges-e, hogy a magasságbeli ég és föld ura barátságába fogadja az embert?
Szerintem igen.
Nem elképzelhetetlen?
Hát végül is lehetséges.
Lehetséges, de ez ami különleges dolog lehet, ugye?
Igen.
Mit gondoltok, mindig így volt?
Igazából a vallás az mindig is jelen volt, úgyhogy szerintem igen.
Hát nem minden vallásban viszont, mert ha másféle vallást nézünk, akkor valahol ijesztőnek vagy félelmetesnek. De viszont máshol meg ugye konkrétan barátjának tekintette az ember Istent.
Igen, igen. Mi a kereszténységben mindenféleképpen már azért egy ilyen Istent ismerünk, aki megszólítható. De vajon a történelem kezdetén az emberek első istenei?
Hát, hogyha kicsit magától a vallástól eltávolodunk, akkor is. Azért az, hogy egy barátság konkrétan kialakuljon, ahhoz idő kell. Tehát, hogyha ebből indulok ki, és nem vallási szemszögből nézem, akkor is azt mondhatom, hogy eleinte nem. Csak idővel alakult ki egy ilyen kölcsönös kapcsolat.
Milyen jól megfogalmazhat, hogy bizony a barátsághoz idő kell. És ahogy az emberek barátsága is hogy időben valósul meg, Isten és ember barátsága is az időben bontakozik ki a történelem idejében. És jól mondta Darina is, hogy az ember valahol mindig vallásos volt. Ugye, hogyha az ember történetét végigkísérjük, látjuk, hogy a vallásosság mindig jelen volt az ember gondolat és hitvilágában. Az ember hitvilágáról, istenséggel való kapcsolatáról a legelső ismereteink az őskorból származnak. Az ókori mezopotámiai, egyiptomi vagy indiai vallásosságról azonban már írásos forrásaink is vannak, a görög meg római isteneket pedig már egészen jól ismerjük. Milyen istenkép vallásosság jellemezte az ókori vallásokat? Milyen ókori isteneket ismertek? Milyenek voltak ezek az istenek? Emlékeztek esetleg név szerint egyet-kettőre?
Egyiptomiak rémlenek a legjobban, azokról inkább az, hogy sokszor úgy ábrázolták őket, hogy kevés ruházat volt rajtuk, és állatfejük volt, csaknak valamiféle eszköz is volt a kezükben.
Igen, egészen különleges istenségek voltak, ugye ilyen félig ember, félig állatalakok. Ugye a görög és a romai, vagy az egyiptomi és a mezopotámiai vallások, mítoszok istenei mindenféleképpen hatalmasak, sokszor erőszakos, féltékeny és bosszúálló istenek voltak. E vallások híveit rettegés, félelem fogta el, ha isteneikre gondoltak. Úgy gondolták, az ember ki van szolgáltatva az isteneknek. Ezért különböző varázslatokkal, áldozatokkal próbálták isteneik jó indulatát megnyerni. Hogyan nevezzük egy szóval összefoglalva ezeket az ősi vallásokat? Ugye ezek igazából mind sok isten hívő vallások voltak, még úgy szoktuk őket mondani, hogy politeista vallások. A pogány hitvilág sok-sok istene mellett idővel megjelent ugyanaz egyetlen, fenséges, hatalmas, igazságos és teremtő isten képe. Nem tudom, hogyha esetleg emlékeztek, a Dari nem tette itt az egyiptomi vallást, hogy ott a főisten minek a képében jelent meg.
Ha jól emlékszem, valamilyen madár feje volt, és a napnak volt az istene.
Igen, igen, ugye a nap isten.
Rének hívta.
Igen, pontosan. Jól emlékeztek, igen. Érdekes, ugye, hogy az Ószövetségben megjelenő egy isten nem azonos a pogány mitológiákban és hitvilágban, vagy a vallásosságban megjelenő főistennel. Mert a pogány istenek a természet erőinek, jelenségeinek a megszemélyesítései. Ugye, ahogy említettük az előbb itt az egyiptomi hitvilágban, hogy ugye ott maga a nap kapott tulajdonképpen isteni szerepet. Jahve pedig a zsidók egyistene, transzcendens, ő a teremtő isten, aki fölötte és kívüle áll a természetnek és a teremtésnek. Ő nem azonos egyetlen egy teremtett dologgal sem, nem manifesztálódik semmilyen formában a teremtett világban. Az Ószövetségben azt mondhatjuk tehát, hogy Isten merőben új arca tárul fel előttünk. Milyennek ismerjük meg Istent az Ószövetségben? Gondoljatok a teremtésre. Milyennek teremti Isten ezt a világot?
Hát igazából jónak, meg kellemesnek az emberek számára.
Igen. Büntetésként kapjuk ezt a földet?
Nem.
Nem, ugye? Hanem egészen ajándékba. Ugye azt mondja, hogy nekünk ajándékozza. Minden szépségével, nagyszerűségével együtt. Vagy milyennek ismerjük meg a zsidó nép történetében Isten?
Segítőkésznek.
Igen.
Gyámolítónak.
Ugye megteremti az embert, ott hagyja magára? Jó, Bianca mondja, hogy kiűzteti a paradicsomból, az embernek el kell hagynia ezt a rosszat, de azért kell az embernek elhagynia a paradicsomot, mert Isten meggondolta magát? Vagy mert Isten szórakozik az emberrel?
Nem, igazából az emberek elkövettek valami hibát, aminek ez a következménye.
Igen, elfordultak Istentől. És Isten elfordul aztán a választott néptől? Vagy ott marad mellette?
Ott marad mellette. Mm-hmm. Kísérjük.
Igen, igen. Kíséri végig a történelme folyamán. Megtartja ígéretét?
Meg.
Meg, ugye? Úgy ismerjük meg azért Istent az Ószövetségben, mint aki megtartja ígéretét, aki megtartja hűségét. Az ószövetségi vallás egyedülállóan új tanítás volt. Azt mondja, hogy a fenséges, világfeletti egyetlen Isten egy irgalmas atya, aki szerető pártfogója az embernek. Keresi az Ószövetség Istene a kapcsolatot az emberrel? Mit gondoltok? Vagy az Isten az ember számára végtelenül messze van és elérhetetlen? Ismerünk olyanokat, akivel Isten szóba áll?
Az első emberpár.
Már rögtön az első emberpár, igen. Ápolja Isten ezt a kapcsolatot az emberrel? Keresi az ember közelségét? Biztos emlékeztek akár Ábraham történetére, vagy Izsaák, Jákob történetére. Ugye, ahol az Isten megszólítja őket. Mózesnek tulajdonképpen a csipkebokorban, ha nem is teljes valójában, de mégiscsak feltár magából valami nagyon fontosat. Elmondja a nevét. Valamilyen formában mégiscsak megismerhetővé válik Isten. Ugye tudjuk, hogy szövetséget köt Izrael népével. Azt is tudja, hogy tudjuk, hogy törvényt ad Izraelnek, hogy kivezeti népét az egyiptomi fogságból, elvezeti a Kánaán földjére. Látjuk, hogy az ókori pogány vallásokban az istenek egyrészt maguk is a teremtett világ részei, megnyilvánulás a maguk is teremtmények, vagy más istenek által nemzettek, sokszor azonosak a természet vagy az élet jelenségével. Ugye ezekben a vallásokban szemben már a zsidóság hitével is olyan emberfeletti lények az istenek, akik formálják az ember világát, akik úrai az emberi létnek, olyan fenségesek, akiktől függ az ember mindennapi boldogulása. Az emberi élet célja a pogány mitológiában nem más, mint az istenek szolgálata. Hoztam egy töredéket a mezopotámiai teremtés történetből, a Gilgames eposzból, amely jól érzékelteti az ember és Isten kapcsolatát a pogány vallásosságban. És talán ezzel összehasonlítva majd így szembetűnőbb lesz az a történet, az a kép, ami az Ószövetségből kirajzolódik Istenről. Miankán olvasod ezt nekünk? Azt mondja a Gilgames eposz Istenről.
Vért kötök meg, csonttal csipkézem a húst. Íme életre hívom Lullát. Ember legyen a neve. Megteremtem Lullát, az embert. Tiszte, s kötelessége légyen az Isten szolgálata. Örömére az ég is alvilág urainak. Uzumában, az ég is föld határán, megöljük a két ligma Istent. Vérüket a földre folyatjuk, s ebből az Isten vérsárból formáljuk meg az ember testét. Ez Istenek szolgálatára népesítse ember a földet, szabja meg a dolgok határát, imádásra szentét emeljen. Építeni az ember dolga. Rendben tartani a gazdaságot, az ország erejét növelni, és megragadni az Isteneknek élő részt minden javakból. Hideg vizet önteni ki a szent helyek köré, s tenni, amit a szertartás előír. Sokasítse meg a barmaikat, az ország erejét növeljék, s tiszta szívvel, tiszta ajakkal zengjék Enul s Nilul hatalmát.
Na, mi az ember dolga, feladata? Itt a Gilgames eposz szerint.
Az Isten szolgálata.
Milyen formában látjuk itt ezt az Isten, az Istenek szolgálatát? Ugye egyrészt szentét kell emelni az Istennek, ugye? Az Isteneknek megadni mindenből az Isteneknek illető részt, és ugye tiszta ajakkal zengeni az Istenek hatalmát. Na, ezzel szemben az Ószövetségben a zsidó nép szívében megjelenő Istenkép egy irgalmas, gondviselő atya képe, aki nem része a teremtésnek, aki az egész teremtés és a történelem független ura.
Thank you.
A zsidó nép Ószövetségben feltárókozott története tanúság Isten választott népe iránti hűséges szeretetéről. Isten maga jön el. Isten maga lesz a szabadító, a megváltó. Ez a végső szabadító pedig a zsidó nép által várt messiás, Dávid házának királya, ő nem más lesz. Ki lesz ő?
Jézus.
Jézus, Jézus Krisztus. Ugye az ő személyében Isten valójában eljön az emberek közé. Végre a történelemben először az embernek lehetősége nyílik találkoznia egészen közelről, egészen megfoghatóan és felfoghatóan, megérthetően és közvetlenül a nagy Istennel. Jézus egész különleges módon, nyugodtan mondhatjuk, hogy a pogány istenekhez egyáltalán nem illő módon jelenik meg az ember számára. Jézus azt mondja magáról, azt mondhatjuk Jézusról, hogy az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem kiüresítette magát, szolgai alakot öltött, és hasonlót lett az emberhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Jézus egészen másként szól az emberhez, mint a korabeli istenek, akik a szentélyek mélyén, bonyolult szertartások, rejtett pillanataiban tárókoztak fel a kiválasztott szent emberek számára. Istennek az ember felé lehajló jóságáról, irgalmáról már az előző adásban is beszéltünk, amikor a lábmosás jelenetét idéztük fel. És nem csak az ember közé jön, hanem leveti minden isteni méltóságát, fenségét, félelmetességét, és az ember szolgálatába áll. Mit gondoltok, olyan elképzelhető volt a pogány mezopotámiaiak vagy egyiptomiak számára, hogy istenék egy asztalhoz üljenek? Ugye ez a lábmosás jelenete, ez az utolsó vacsorának a nyitánya.
Szerintem nem, hiszen azért nagyon felnéztek rájuk, és sokkal magasabb pozícióban képzelték el, mint amilyennek önmagukat tekintették, és azért most, hogyha a mai világunkra gondolunk, azért azok az emberek, akik sokkal magasabb pozícióban vannak, mint mi, nem sokszor ápolnak kapcsolatot velünk.
Valóban, ebben a korban ez egy elképesztő és megdöbbentő cselekedet volt. Nem is vagyok benne biztos, hogy ők a tanítványok is felfogták ezt. Érezték a jelentőségét, érezték, hogy ez ami különleges cselekedet, hiszen rögtön tiltakoztak is, hogy Uram, Uram, te ezt nem teheted velünk, nem vagyunk erre méltóak. És vajon a zsidó nép számára elképzelhető volt, hogy az Isten közvetlenül megszólítható, megérinthető az ember számára? Vajon egyáltalán kimondható Isten neve a zsidóság számára? Megfesthető Isten képe? Vagy feltárható Isten titka az ember számára?
Akkoriban maga a zsidóság nem olyan közvetlen módon tekint Istenre, hisz a szentélyeiket is elzárva tartják, évente csak egyszer mált oda be a főpap, egy függönnyel van elzárva, nevet titokzatos nem lehet kimondani, úgyhogy képekben pedig meg pláne nem lehet megfesteni.
Bizony, bizony, pontosan, teljesen jól mondta Bianca, köszönöm szépen. És ha belegondoltok, a vád Jézus perében, Jézussal szemben, amit végül is megfogalmaznak, az az lesz, hogy káromolta az Istent, hogy azt merte állítani magáról, hogy ő Isten fia. Ezzel szemben, ugye Jézus az utolsó vacsoránál úgy van jelen, mint aki szolgál, megmossa a barátai lábát, egészen közvetlenül. Azt gondolom, hogy ez nem csak a korabeli zsidóság, a tanítványok, hanem számunkra is felfoghatatlan. Isten a teremtett világ ura, aki szolgai alakot ölt. Tulajdonképpen áttöri minden korabeli és korábbi elképzelésünket Istenről. Az utolsó vacsorán a mester, akinek isteni valóságát megsejtik a tanítványok, végérvényesen és radikális módon köt szövetséget az emberrel. Én már nem úrként szól Isten az emberhez. Figyeljétek csak meg, hogyan szól Jézus a tanítványokhoz ezen az utolsó estén.
Nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert amit hallottam atyámtól, azt mind tudtulattam nektek.
Barátaimnak mondalak titeket, mondja Jézus. Mi ennek a barátságnak az alapja?
A bizalom, meg az őszinteség, ugyanis azt, mint idézve, mondja a szövegben is, hogy amit csak tudatta, azt tudtulatta tanítványainak, tanítványaihoz.
Magyarázatkép a barátság egyik lényegi tulajdonságát adja meg, Ugye Anna úgy fogalmazta, hogy az őszinteségét, de azt is mondhatjuk, hogy Jézus itt feltárulkozik, mint egy barát a másik előtt. És azt mondjuk, hogy a barátok azok, akik ismerik egymást. Emlékeztek, az adásainál ezzel indítottunk, a Bianca mondta, hogy a barátok ismerik egymást. Az egy idő, amíg megismerjük a másikat. A barát megosztja a barátjával, ami fontos számára, amit tud, élteti, érdekli, lelkesíti. Jézus már évek óta ezt tette ezzel a kis csapattal, a tanítványokkal, egyre mélyebb szinten osztotta meg gondolatait, vágyait velük. Fokozatosan, ahogy a Bianca mondta, hogy az időben tárta fel előttük Isten országának titkait, nyitotta meg feléjük is saját bensőséges kapcsolatát az atyával. Tanúi lehettek sikereinek, és főleg a következő napokban feltárja előttük emberségének törékenységét is. Isten emberő előtti feltárulkozása megjelenik ugyan már az Ószövetségben is. A kiválasztottak Istent közelebbről ismerhették. Ugye ilyen volt Ábrahám, az Ószövetség őt úgy is nevezni, mint Isten barátja. Mivel a barátok, ahogy mondtuk, ugye tudnak egymás terveiről, mivel Isten beavatta Ábrahámot a terveibe. És Mózessel is úgy beszélt Isten, mint ember a barátjával, vagyis színről színre. Ha emlékeztek rá az előző adásunkban, a barátságot hogyan is határoztuk meg?
Szabad elhatározással megvalósított személyes kapcsolat alapja a kölcsönös rokonszenv és az arra épült értékelő szeretet, amely legtöbbször a nézetek és az értékelés azonosságában is megnyilvánul.
Isten és az ember között Jézus Krisztusban valósággá vált minden ember számára Isten barátsága. A személyes kapcsolat Istennel, Isten ismerete és szeretete. Hogy érzékeltessük ennek a jelentőségét, egy képet szeretnék felvillantani előttetek. A jeruzsálemi templom a zsidóvallás kultikus középpontjának középpontja volt. Volt itt egy különleges helység, ez a szentek szentje. A Bianca itt az elő már erre utalt. Ez Jahve jelenlétének a szent helye volt. Az áldozatbemutatás és a zsidó nép kultikus tárgyainak szent tere, ahová évente egyszer, és csak a főpap léphetett be. A zsidó nép számára ez volt az Isten és az emberi világ szűkre szabott találkozási pontja. Ezt a szentét, hogy a Bianca is mondta, egy függöny választotta el a templom többi részétől. Ide a főpapon kívül más ember nem léphetett be sohasem. Jézus halálakor azonban egy különleges dolog történt.
Jézus pedig hangosan felkiáltva kilehelte a lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt.
Na, mit jelent számunkra ez a kép? A ketté hasadt függöny képe.
Hogy ez az elválasztás, Isten jelenléte és a hétköznapi ember között ez megszűnik. Tehát Isten mindig velünk van. Nem csak ott abban a kicsi szentében.
Igen, igen. Ugye az akadály, ez a függöny lehullik Isten és ember között. Megszűnik a falúr és szolga között, mondhatnánk. Ugye Jézus azt mondta, nem nevezlek többi szolgának benneteket. Isten megismerhetővé válik, szabaddá válik az út Istenhez. Nincsen függöny, mely Isten és ember személyes kapcsolatát, barátságát megakadályozná. Mit jelent számunkra, számotokra Jézus barátsága?
Hát Jézus által közvetlen kapcsolatunk lehet Istennel, és hogy például nem áll felettünk.
Igaz, amit elmondtunk ugye egyáltalán az emberi barátságokról, például, hogy azonos értékeket és nézeteket vallunk?
Nem mindig igazából, mert hogy attól, hogy nekem egyik barátommal valamiről a véleményem vagy nézetem eltérik, attól még lehet jó kapcsolatunk.
De azért, én azt mondom, hogy azért a barátainkkal az igazán fontos dolgokban szerintem azonos módon gondolkodunk.
Igen.
Igen. Elmondhatjuk ezt az Istennel való barátságunkról is. Tudnánk egy olyan Istennek a barátai lenni, akivel nem vállalunk értékközösséget?
Nem hiszem, hiszen a kereszténységgel valami annyira azt mutatjuk ki, hogy mi Jézusnak és Istennek az gondolataival mi egyetértünk, és ezt követjük.
Mondhatjuk, hogy ebbe a barátságba kölcsönösen rokon szenvezünk a másikkal. Ráadásul közösen munkálkodunk valami cél érdekében. Ki lehet Jézus barátja? Ugye most így gondolhatnánk egyszerűen, hogy hát lehult ez a függöny, Isten megismerhetővé vált mindenki számára. Mit gondoltok, vajon
Jézus Krisztus eljövetelével most már mindenki Isten szent közelségében és barátságában él?
Nem mindenki, viszont mindenkinek megvan a lehetősége, hogy ebben a barátságban részesüljön.
Mi múlik az, hogy valaki Isten barátja lehet? Ugye Anna azt mondta, hogy a lehetőség igazából mindenki számára van, nyitva áll.
Csak sajnos nem mindenki akarja ezt és követi azt, amit Jézus szeretne.
Jézus erről nyíltan beszél, azt mondja, hogy ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Mi ez a parancs vajon, amit Jézus kér, ami az ő barátságának a záloga, egyben legbelső valóságának titka, amit megoszt velünk?
Hát, hogy kövessük őt így, és hallgassunk rá.
Igen?
És például azt, hogy más barátainknak is segítsünk.
Igen? Egy szóval, mivel tudjuk összefoglalni?
Szeressük egymást.
Hogy szeressük egymást. Úgy azt mondja Jézus, hogy az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Jézus barátjának lenni azt jelenti, hogy embertársaimnak is barátja vagyok. Azt jelenti, képes vagyok úgy szeretni, úgy viszonyulni az embertársaim felé, ahogyan a mester. Mert barátok vagyunk, ahogy mondtuk, mert közös az értékrendünk, a célunk, ismerjük egymás gondolatait, és bízunk egymásban. Jézus barátsága mindnyájunk számára a legnagyobb kincs. Szent Pál apostol nagyon szépen vall erről a barátságról, amely számára minden más barátságot és szeretetet megelőz. Adásunk végén az ő mély hite és Isten iránti szeretete, hűsége bátorítson bennünket is barátságra lépni Istennel. Így buzdít bennünket Szent Pál a rómaiakhoz szóló levelében.
Ha Isten velünk, ki ellenünk, aki saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent, biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szentor Solya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2022. november 30-ai adásunk ismétlése volt. Adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.